Sziasztok, sziasztok! Ismét a Hekis Lángos, és néhány percig én is itt vagyok köztetek antennaként. Velem van még kivételesen Magyarországról Xab.
Hey, hey!
Illetve van egy elektroninjánk a vonal túloldalán.
Hello!
Bélától sajnos ismét meg kellett válnunk, mert ugye szerda van, és neki ez az autorádió piacos napja, úgyhogy nem tudott eljönni. De üdvözletét küldi mindenkinek, és igyekszik felvenni a fonalat, hogy jövő héten ő is itt tudjon lenni velünk. Csapjunk is bele. A mai adás arról fog szólni, így kicsit előrevetítve, hogy a ti kérdéseitek és érdeklődéseitekre válaszolunk vagy reagálunk. Első körben a Honeypot, hogy az mi is, hogy is működik, miért fontos, miért jó, milyen fajtái vannak, és így tovább. Illetve szeretnénk beszélni kicsit a teljes leolvadásról, vagy a Total Meltdownról. A szakik ezt már érintették, gondolom, cikkekből utána olvastak, tehát aki szakmailag mondjuk közel áll hozzá, vagy ismeri, vagy foglalkozik ezzel a témával, az elolvasta, tehát ne várjatok semmiképpen egy mélyre hatoló elemzést ebben. Azt szeretnénk elérni, hogy a többiek, akik mondjuk kevésbé értik, hogy miről van szó, azok érezzék, hogy ez miért veszélyes, miért fontos, mi a baj ezzel, és így tovább. Aztán lehet, hogy belecsapunk kicsit a társkeresők sérülékenységébe, illetve az érintetteknek egy figyelemfelhívást fogunk tenni, de kicsit később. Mivel kezdjünk, srácok? Mihez van kedvetek?
Én most nyitnék egy sört.
Ó, bakker! Mekkora ötlet, hallod? Ha ezt nem mondod, frankon elfelejtem. Várjál. Fú, ez meg itt most csak egy evőkanál van. De sikerült.
Hétvégén ittam olyat, ami kicsit így eltér a szokásaimtól, nem nagyon szoktam alkoholt inni, kívül amikor nagyon, de hogy hétvégén édesanyámnál voltam, és megkínált kávés tekilával, és meglepett, hogy ilyen létezik.
Ti mixeltétek? Hát tekilát.
Nem, ez Németországból így gyárilag. És egyszerűen hihetetlen, hogy ez a kellemes kávés íz, sajnos nem specialty kávéból készült, úgyhogy agyon volt pörkölve, de nem akarok ebből is kávés podcastet csinálni, viszont a kávés tekila, hát le a kalappal tényleg, akinek van lehetőség, az kóstolja meg, igyon. Én a negyedi pohárnál abba hagytam, mert még vezettem. Nem vezettem, csak viccelek. De hogy tényleg nagyon finom és ízletes.
Furán hangzik.
Német kaktuszból.
Német kaktuszból, igen. Milyen sört isztok?
Ja. Egy Békés Szent Andrási Bandibá üveget nyitottam, mert hogy betértem egy ilyen kézműves sörboltba, ami amúgy ott van tőletek egy köpésre a 11-ben, szóval ajánlom mindenképpen. A Műegyetemtől nem messze, keressetek rá a Lopó bor és sör szaküzletre, régen borbolt volt, aztán a sörök kiszorították. Lényeg, hogy a srácok már ott puffognak, hogy minden héten nyílik két főzde, és már nem tudnak elég polcot beépíteni. Szerintem alsó hangon 200 féle magyar kézműves sört lehet ott üvegben bemenni, és akkor volt ott egy ilyen raszta gyerek, aki ott így mondogatta, hogy így komlós, meg úgy malátás, meg izé. Nem mondom, ember, ne vakítsa, tegyétel egy kartont különböző sörökkel, is jó lesz. És ma iszom az utolsó előtti, tehát simán elhoztam 12 üveg különbözőt, IPA vonal, tehát én ipás vagyok, 12 különböző ipát, és kurva jó, tehát annyira jó, hogy egyik legkirályabb divat Magyarországon, ez a főzőcskézés.
Ja, a kávé mellett az a másik.
Ja, kávé, sör, burger.
Igen. Kicsit eltérnék így a témától a sörtől, de előbb meghallgatnám azt, hogy nincs, amit iszik.
Nincs a tikkad. Igazából ez a sör, ez nálam csak vágyálom volt, de meglepődtem, mikor Xab sziszentette egyet.
Ja, hát ez szokás. Xabnak a podcasthez hozzátartozik a mikrofon meg a sör, tehát hogy az így, az a baj, amikor több van a közelébe, és neki el hülyeséget beszélni néhány sör után, vagy előtt, vagy közben. Tehát, hogy azért volt olyan podcast felvétel, amikor így már szerintem majdnem ráborult a mikrofonra a söröktől, meg egyebektől, meg amikor megtalált az unikumos üveget, tehát azért tud veszélyes lenni podcast felvételnél. Elkészült az új gépem, Windows 10-et tesztelek éppen, mármint céges környezetbe, és gratula. Imádom, meg kell, hogy mondjam, tehát, hogy abszolút módon kiszolgálja az üzleti életemet jelenleg, viszont az egyetlen egy fájdalom az volt, hogy hát a 4 napos ünnep, vagy 5 napos, nem tudom, hogy volt, hány volt, de hogy nem készült el hétvégére, és hát hétvégén kellett volna, mert szokás szerint megint incidensre hiasztottak, de hát ezt telefonon kellett megoldjam, ami izgalmas volt, és új kihívás volt, hogy minden telefonon lemenedzselni, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy vettem egy olyan faszakis vezeték nélküli egeret, aminek programozható gombjai vannak, és így tudok Ctrl-C-t és Ctrl-V-t egy-egy hüvelykujj mozdulathoz hozzárendelni, ami lássuk be a munkám 70-80%-át ellátja. Úgyhogy tök jó volt, viszont egyetlen egy gond van, hogy ehhez egy speciális szoftver van, ami az egérnek a memóriájába tudja betölteni ezeket a skripteket, és onnantól kezdve a gombhoz hozzá van ez rendelve. De azt a szoftvert kérlek szépen a céges védekező mechanizmusunk letiltotta. Mégpedig letöltöttem, és utána azt mondta, hogy hojoj, ebben malware, hardware, minden egyéb fiszen faszon van, úgyhogy már pedig öcsém ezt nem fogod feltelepíteni. Próbáltam megkerülni, de hát nyilván nem akartam teljes mértékig illegálba vonulni, így is már az, hogy idegen szoftvert telepítek a gépre, már ez is necces. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hazahozom, és az itthoni gépemen próbálom ezt megoldani, és hát azért aggódok egyébként, hogy mi lehet benne, ami esetleg arra utal, hogy ebbe adver van. Mit tippeltek? Milyen veszély érhet? Lehet ebbe bármilyen veszély annak, hogy én egy ilyet telepítek az egerembe, és mi az, amilyen scripteket ebbe el lehet rejteni? Szerintetek?
Hát, nyilván bármit. Kb.
Hát igen.
Nem, és azon gondolkodtam, hogy hát oké, de mit tudok feltenni? Tehát, hogy oké, van egy 160 kilobájtos belső memóriája kb. Tippe, nagyjából így emlékszem. De miért? Te hogy? Tehát igazából ez nem más, mint billentyűzetparancsokat tud mondjuk úgy rögzíteni. Más szerintem nem. Tehát ilyen makrókat tudsz benne eltárolni, de attól még hát nem tudom.
És mondjuk a vágólap tartalmával trükköl esetleg. Worst case.
De hogy? De hogy?
Nem, én nem hiszem, hogy ezzel van a gond, hogy a szoftvert az, vagy a parancsokat az egérre küldöd, hanem inkább azzal, hogy ezt egy driver végzi, ami a kernel, tehát a kernelben fut, az oprendszer kerneljében, ami viszont hozzáfér olyan területekhez is a memóriában, ahol
nem. Abszolút nem, mert ez nyilván, ez a félelem, tehát ez a gondolat bennem is megvolt, de nem. Ez úgy működik, hogy fogod a kis egérkédet, azt egy bizonyos szoftverrel felprogramozod, azt elmenti az egér a saját memóriájában, és hogyha átteszed ezt a kis pöcköt, azt a wireless pöcköt egy másik gépbe, amin ez a szoftver nem fut, akkor is tökéletesen működik, és átveszi a parancsokat.
Hát akkor viszont tényleg az, amit Szab mond, hogy billentyű parancsokat lehet bele felhalmozni, például, mint a Rubber Ducky-ban, tudod, hogy betugod a kis gumikacsát, megnyomod a gombot rajta, és leküld egy egész billentyűzet sorozatot, mintha begépelnéd azt, hogy adjál hozzá usert, meg mit tudom én.
Ja, értem. Tehát én azt hiszem, hogy mondjuk a Ctrl-C-t másolom a billentyű, vagy a gombhoz, de valójában meg tök nem ez történik, vagy nem csak ez történik a háttérben. Hát igen. Tök jó. Hát remélem nem így van, mert imádom az egeret, és nem akarom kidobni csak azért, mert széthekkeli a céges gépet.
Pedig egyébként ez marha jó lehetőséget rejt magában, mert ugye az egyik gombra rákonfigurálsz egy olyan keystroke sorozatot, hogy mit tudom, megválaszolsz egy főnöki levelet illedelmesen, a másikra meg egy olyat, hogy lebaszol egy munkatársat, és akkor csak így jobbra-balra kell kattingatni, és így megvan a napi rutin.
Hát ezért vettem.
Teljesen logikus.
Ez a use case-em igazából.
Igazából...
Egyébként nagyon komoly, milyen dolgokat lehet vele csinálni, tehát, hogy teljes hosszú makrókat tudsz beállítani, tekintve ez a gamer-egi alapvetően, tehát van, hogy mindenféle stratégiai játékok, meg mit tudom, van olyan, hogy sniper shotok, meg mit tudom én, tehát, hogy ilyen tényleg nagyon komplex műveleteket lehet vele végrehajtani, hát nyilván nekem ez nem lényeg, nekem az volt a lényeg, hogy egy Ctrl-C-t és egy Ctrl-V-t tudjak rákötni, mert az tényleg sokat használ, amikor sokat kell így másogatni, akkor nem kell billentyűzeten nyúlkálni mindenfelé, hanem csak tudok nyomkodni.
Igazából, ha biztosra akarsz menni, van elég szakinálatok, egy valami biztonságos labor környezetbe kéne használni egy darabig, tesztelgetni, és akkor ez lenne a laboregér.
Pinky and the Brain.
Pontosan.
Lehetne csinálni neki ilyen kis labirintust. Világúra
a gémeregér. Ja.
Labirintust.
Az sajtot adni neki.
A hétvégén jutott eszembe, amikor jöttem vissza Pestre, hogy a párom az hajdúszoboszlón volt fürdőzni, vagy nem tudom nyaralni, és így hol, de aztán ezt be is küldtem talán, hogy hol nyaralnak a sznobok hajdúszoboszlón.
Ja, igen.
Ez nem keletitől volt... egészen, vagy délitől a keleti rögtem ezen a saját poénemon, de nagyon jól esett.
Azok mindig a legeslegjobbak.
De igen, én is tök sokat vigyorogtam azon, hogy itt húsvéttáján a fordosok a fókuszkockával szórakoztatják magukat, meg a fotósok meg a fókuszgolyót szeretik nagyon.
Jó, oké. Na, hagyjuk a mellékszálakat.
Én megszabadulnék egy ilyen hírtől, ami engem így a héten nagyon megérintett biztonságügyben, hiszen alapvetően szabadságon vagyok, de betalált egy
szabadságon?
Info. Szabadságon természetesen, a szabad napjaimat töltöm még jövő hétig, és ugye a Trezorit cég, amit jól ismerünk, és mindig büszkén verjük a mellünket, hogy egy magyar titkosítással foglalkozó cég, annyira már nem magyar egyébként, mert felvásárolták őket tavaly, de még nem bombázták szét. Tehát tényleg egy Budapestről indult 70 fős gárda titkosítási specialistákkal, saját titkosítási algoritmusaik vannak, stb. Nem mennék nagyon bele, a Trezorit, mint termék mindenkinek ismerős, hanem akkor töltsétek le, egy pár napig ingyenes, és gyakorlatilag egy super secure Dropbox, amit másokkal is meg tudsz osztani. Jelenleg 100 000 vállalati ügyfél használja világ minden pontján ezt a Trezoritot, tök jó kis cucc. Na és ők a Trezoritosok azt mondták, hogy ha ők már jól tudnak így end-to-end enkriptálni, és ilyen zero knowledge megoldásokat gyártanak amúgy is, tehát amikor a szolgáltató nem tud semmiről, hiszen minden titkosítva van, és nincs meg neki a kulcs, hogy miért ne csinálhatnának ezen az elven egy social médiát gyakorlatilag, egy Facebook riválist, amikor ugye mi történik, masszív mennyiségben adatokat generálunk, nap mint nap ezeken a cuccokon, a cégek meg azt élvezik, hogy ezeket az adatokat bányásszák, és ezzel nyerészkednek. Nyilvánvalóan ezt te el is fogadod, amikor beregisztrálsz, tehát ez teljesen hivatalosan történik, nincs ebben semmi mutyi, csak nem olvasod el. Na és erre azt mondja a Trezorit, hogy akkor oké, csináljunk olyan social médiát, ahol nincs adat, amit ők bányázhatnak, tehát gyakorlatilag te nem termelsz senkinek semmilyen logokat, meg ilyesmit, mert abszolút enkriptálva van minden, és nem látja a civil társadalom se, de még a szolgáltató se, hogy mi történik, csak a te kis barátaid, akiket hozzáadtál. Na és akkor ezt kezdték el privát néven, privat néven, majd a show notes-ba belenyomjuk a linket. Hát kalapolnak az Indiegogón, mert erre nincs pénzük, és itt válik kicsit érdekessé a történet, hogy ők úgy gondolják, hogy $1 millió kell a kifejlesztéshez, hát kicsit borsos összegnek tűnik. Most jár a kampány, az előbb megnéztem adás előtt, $4500-nál, úgyhogy még hiányzik egy kicsi. Én a heckedvér beletoltam naívan $40, aztán várom, hogy mi történik.
Mondom őszintén, hogy szerintem ez bukás lesz. Az ötlet jó, meg az elképzelés jó, de az emberek nagyon szeretnek így a Matrix módra azt mondani, hogy inkább élnek a nem tudom, a Matrixban és a jólétben, és elhiszik azt, ami történik velük, mint hogy szembesüljenek a valósággal, és ezt most a Facebookra ráfordítva, valami kényelmes az, hogy azt tesz, vagy azt kapod magad elé, amikor leülsz az internethez, amivel szükséged van. Tehát ami téged érdekel, amivel foglalkozol, olyan híreket látsz, ami neked az érdeklődési körödben van, olyan embereket, akikkel akarsz foglalkozni, és minden más leszűrnek előled. Tehát sokan bele se gondolnak, és nem akarnak azzal foglalkozni, hogy ezt ők maguknak menedzseljék, hanem arra van szükségük, hogy mint a birkáknak elé tegyék a kaját. És egész addig, amíg ilyen van, addig nem fog egy social media, tehát hogy pont erről van szó, hogy social, az nem lehet magán. Tehát, hogy ha te privátba akarsz ilyet, akkor beszéld meg személyesen az adott emberekkel azokon a platformokon, amik biztosítottak. Tehát mondjuk egy telefonon, vagy SMS-be, vagy egy titkosított chatbe. De mivel ezek se eltérhettek széles körben, ezeket is inkább használnak az emberek WhatsApp-et, meg Viber-t, és nem Telegramot, vagy Wired-et, nem hiszem, hogy ennek jövője van. Tehát jó az elképzelés, de én ezt abszolút bukásra ítélem már most.
Mondjuk kicsit magamban nézve támogatom a kampányt, közben a Twitteremen még csak lakat sincs, tehát így miről beszélek.
Well done!
Tehát full open, mindenki olvashatja, de azért szükségem van az enkriptálásra.
Hát igen, tehát ez a két szélsőség, meg nyilván nem, tehát elengeded a Facebookot, meg Googlet, meg egyebeket, de attól még kiteszed a segged mondjuk úgy a téve, hogy akinek kedve van, az nézzen rá.
Hát,
a kedvencem,
ja.
Aki például közös ismerősünk és hallgatónk, aki nem használ Facebookot, meg nem kell Facebook, de Instagramot tolja, mint az állat. Hello G. Tehát, ja. Hogy vannak ilyenek, és nyilván amíg az ember nem dönt a teljes lezárás mellett, addig úgyis meg fogják őt találni, akár csak egy Google kereséssel, vagy egy kacsa-kacsa-menny kereséssel. Tehát, hogy én nehezen tudom elképzelni, hogy DuckDuckGo az nem használ bármit, ami kicsit is shady, tehát, hogy olyan algoritmust nem tudnak hosszú távon hatékonyan üzemeltetni, ami nem kezd téged profilozni. Tehát ez szerintem kizárt.
Erről beszéltünk egyszer régebben is, hogy vajon mi a célra vezetőbb, hogyha én az információt a titkosítatlan világban, a hatalmas zajban, a noise-ban csak úgy elküldöm neked egy üzenetben, vagy pedig nézünk valami nagyon titkos szignál, és ott még betitkosítom a fájlt, és azt szignálon küldöm, és azt beteszem Trezoritba, és stb., hogy nem-e akkor vagyunk igazán gyanúsak, és hogy az ügynökségeknek elég lenne a nagyon titkosított dolgokra figyelni, és onnantól, hogy valaki, nem tudom, lakatolja a Twitterét, vagy titkos WhatsAppot használ, ami ugye 100-ból egy, hogy akkor inkább rájuk figyelnek, és nyilván megvan nekik minden kulcs, tehát hogy lehet, hogy openbe eltűnsz a több milliárd ember között, és sose szűrnek ki, tehát lehet, hogy sem értem egy orba szájba titkosítgatni, mert egyszerűen csak magadra vonod a figyelmet, és pont ez az, ami a mai világban azt mondod, hogy hú, mindenki téged figyel, és az adataidra vágynak, és ugye ezt használta ki a Telegram is, ez egy többé-kevésbé nyílt titok, csak nem szeretnek róla beszélni, hogy ott jött a mondás, hogy a Telegram alapítója az egy ukrán srác, akinek elege van Putyinból, és most mekkora borsot tört Putyin orra alá, hogy megalkotta a Telegramot, amit az oroszok nem tudnak olvasni, a nagy, büdös lófaszt. Tehát a Telegram mögött egy az egyben az oroszok vannak, tehát hogy valaki bedob egy ilyen csalit, hogy na most akkor én leszek az, aki orbaszájba megvédi a privacy-det, rajtam keresztül kommunikáld a fontos dolgaidat, és zero knowledge, és nem tudom, és ugyanakkor meg pont ő fogja behúzni az adataidat és továbbadni.
Szerintem ezt nem lehet így levédeni, tehát hogy én nem hiszem, hogy ezzel ennyire mélyen kell foglalkozni. Nyilván tedd meg, amit lehet, tehát hogy járj nyitott szemmel, és kicsit foglalkoz azzal, hogy hol mit osztasz meg, de igazából nem kell annyi mindent közölni magadról mindenhol, szerintem. Mondom én, aki a lehető legtöbbet közli. De hogyha valakinek van egy kis privacy vagy awareness utóérzése vagy gondolata, akkor egyszerűen csak filterezze önmagát, tehát hogy már a forrásnál kell ezt az egészet megfogni.
Elképzeltem egy ilyen önfilterezést.
Oké.
Hajlékonynak kell lenni hozzá.
Jó helyen vagyunk, örülök. Szóval nekem ez a meglátásom, hogy először nézd magadban, nézd meg azt, hogy mi az, amit te megosztasz magadról, és hogyha mondjuk visszanézed azt 10 év múlva, akkor jónak látod-e. És egyébként nekem ebben nagyon nagy segítség volt, és azt mai napig követem, tehát hogy néha feldobja a Facebook, vagy akár ilyen timehop, meg egyéb ilyen jó kis shady cuccok, hogy mi történt velem 5 éve, 6 éve, 8 éve, miket írkáltam, és ez nagyon szembesít azzal, hogy kezeljem most a munkahelyemet, és hogyha úgy megyek be egymás után 2-3-szor, hogy a faszom, elegem van, akkor nem ott a helyem, és váltanom kell. Mert hogy ott éveken át csak a fikázás ment, és szittam a főnököm, szittam a munkahelyem elítélendő módon, és nem tettem érte semmit, hogy változzon, egyszerűen csak belekényelmesedtem, és ez nem. Tehát, hogy ez nagyon jó kis ilyen tükör volt, hogy mi az, amit másképp kell csinálni, illetve nézegetem azt, hogy mi az, amit megosztottam néhány évvel ezelőtt magamról, meg a világról, meg mindenről, és így hirtelenjében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem lett a Facebook nekem így, hogy is mondjam, kiválasztott, vagy akár csak a telefonon ott lévő app. Úgyhogy...
Hát ez az, hogy abban a pillanatban azt gondolod, hogy ezt mindenáron most akkor meg kell osztanom, és ez milyen vicces, és nagyon jó, amit mondasz, hogy több év távlatában visszanézve meg úristen. Tehát, hogy amikor megnyomod a megosztás gombot, akkor gondolj erre, hogy ez most egy pillanatnyi impulzus, vagy ez tényleg így az életem része, és komolyan gondolom, és hadd szóljon, mert az ilyen pillanatnyi impulzusokból jön ki az, hogy úristen, egy ilyen tök vállalhatatlan valami. Amit mondjuk vállalok, ez a swarmolgatás és ez a check-in, és ez egy kurva jó live log nekünk, és így csináljuk az asszonnyal, meg a kölykökkel is. Ma például elmentünk kicsit lógni az asszonnyal házassági évfordulónk révén, és akkor a swarmon megnéztük például, hogy az előző házassági évfordulóinkat hol töltöttük, és hogy gyönyörűen kijött, hogy egyszer itt voltunk étteremben, egyszer ott voltunk étteremben, és akkor nyilván visszaszkrollozol az első évig, amikor volt az esküvő, és hát hogy nem, abba az étteremben is nyilván becsekkoltunk, és akkor ott láttunk egy origi esküvői képet 5 évvel ezelőttről, fú de jó móka. De ez oké, tehát ez okés content. By the way, hát... nincs megosztva csak haverokkal.
Aha, persze. Mint ahogy az Instagram is csak 24 óráig tartja meg a sztori képeidet.
Ja.
Majd bekapcsolnak egy feature-t, hogy ja, mostantól visszanézheted az összeset. Ja,
bocsánat. A tavalyit is.
By the way. Igen, egyébként igen. Tehát ezért így, ja, hát ez ilyen. Ez lehet szerintem ellene tenni, meg így védekezni, meg eszement módon szembe menni, de egy idő után úgyis kilök magából szerintem a társadalom, hogyha teljes mértékben ellene mész. Ami másik érdekes volt, egyik kollégával beszélgettünk róla, hogy most mennek a lányai, illetve egyik lánya iskolába, és hogy mostanában már ugye elektronikus ellenőrző van, tehát ilyen digitális, nem tudom, honlapon vagy valami, és hát igazából ott van e-napló az, hogy igazából ott van a gyereknek alapvetően az összes személyes adata, meg mindene, és hát mennyire védett az, tehát azért...
Elkezdtem megnézni.
Te látod az egész osztályjegyeit.
Hát azt azért még nem.
Te osztályozod a gyereket, mi?
Megnéztem, hogy a legalapvetőbb dolgokat, tehát azt, hogy át lehet-e nézni bejelentkezve mondjuk az én fiam nevében, át lehet-e nézni a kettővel nagyobb felhasználó számú, vagy azonosító számú gyereknek az adataira, de nem lehet, szóval. Ez ilyen alapvető marhasságok ellen le van védve, a többit meg nem piszkálom, mert ez nem illik.
Az meg már veszélyesebb.
Ja.
Igen, csak tudod, nekem ezzel az a bajom, hogy igen, nem illik, meg nyilván, ha nem vagy felkész, vagy penteszteled, akkor nem pentesztelheted, de ugyanakkor meg ott van a gyereked adata, és hajtaköztül nyilván a tiéd is valamilyen szinten, és vajon kellően védik, és megbízol abban, aki ezt azt mondja, hogy persze megnéztük és védjük. Tehát, hogy azért ennek van egy ilyen oldala is szerintem, és nyilván most nem biztos, hogy visszaélnek a gyereked adatával, mert milyen van ott neve, telefonszám, vagy hát milyen telefonszám, milyen vagyok, címe, ilyesmi, de ugyanakkor meg miért ne élhetnének vissza, és azért ez így nem tudom. Fura érzés, na, még van egy kis időm, mire az enyém oda körül, de azért aggódok.
Egyébként na de. Igen. Én még mielőtt belekezdesz ehhez kapcsolódóan, csak hogy ki mennyire érzékeny a gyerek nevére, meg osztályára. Kapott a gyerek ezért labdát valami csapattól néhány egy-két éve talán, igen. Névre szóló labdát, egy labda, fogalmam sincs milyen labda, mert labdajátékokban egyébként én nagyon nem vagyok jó, a ninják nem jók ebben. Dobócsillagot jól tudnak dobni, de labdát azt nem, meg rúgni tudnak fejet, de labdát nem annyira. Na mindegy, szóval labda. És rá van írva a fiam neve, meg az osztály, hogy mit tudom én, 1B. És hát nem nagyon használta ő ezt, ugye nincs a gyerek, ő se nagyon labdázik, és összegyűlt egy csomó labda. Nem mindegyik ilyen, de gumilabdák is voltak bőven, mert mindegyik gyereknek, hogyha jártunk valahol, és volt labda, akkor kellett neki egy labda, és akkor vettünk neki egy labdát, aztán szépen felhalmozódtak a labdák. Na mindegy, szóval most találtam egy tök jó helyet, ahova el lehet vinni a megunt, de még használható dolgaidat. Ez egy ilyen szemléletváltó központ, ez a neve, azt hiszem. Újrahasználati és szemléletváltó központ. Csodálatos.
Név. Wow.
El lehet oda vinni ezeket a dolgokat, és átveszik tőled. És nem kidobják, meg nem elégetik, meg összetörik, meg ilyesmi, hanem bekategorizálják és kirakják polcokra egy ilyen vásártéren, és 100 forint plusz áfáért bárki megveheti, aki oda bemegy. És hogyha valakinek szüksége van, mint egy bögrére, vagy egy labdára, akkor azt ott megtalálja, hogy 100 forint per áfa, plusz áfáért elviheti 127 forintért gyakorlatilag. Ez a raktározás díja, mert tudom, még szófát, meg ilyeneket, azt is bevesznek, meg komódot, az nem 100 forint, hanem mit tudom én, az több, mert nehezebb, meg több helyet foglal, de most ez mellékes. Na, és akkor elvittem az összes labdát, amit a feleségem összekészített, hogy azok nem kellenek, mert senki nem játszik velük, és közte volt ez a névre szóló labda is, na, ezt nem adtam be. Ezt nem adtam be, mert ott van rajta az, hogy ki volt az a labda, vagy ki, tehát név, meg mit tudom én, nem akarom azt, hogy egyszer aztán szembesítsék azzal, hogy beadta a labdát a gyerek a izébe, újra hasznosító központba.
Hát ja. Igen, vagy mondjuk bedobjanak vele egy ablakot, vagy valami, és utána hát, meg hozzád mennek, igen. Mert hogy te neved van rajta, és te vagy az első szám.
Aha, pontosan. Ja.
Érdekes, tehát ez megint a személyes adat, meg ilyesmi, tehát hogy mennyire véded a saját identitásodat, és hogy ezt mikor kezded el nevelni, tehát hogy pont az a kolléga mesélte, hogy ő például a gyerekeinek van telefon, tablet, ilyesmi, vagy hát valamelyik a kettő közül, de hogy például a YouTube-os videóknál elmagyarázta neki, hogy innen most kijelentkezünk, ha keresünk valamit, akkor azt így kijelentkezünk, mi az inkognitó mód, miért fontos. Tehát, hogy már egy kiskortól kezdve elkezdi azt nevelni, hogy ne engedje, hogy a gyerekeit profilozzák, és a képek, meg a videók, meg egyebek alapján róla kialakítsanak egy képet, vagy akár befolyásolják az ő ízlését, vagy bármit. És a gyerek meg így első körben így nézett, aztán megértette, hogy oké, hát akkor ezt így kell csinálni. Aztán, hogyha belegondoltak, azt elmeséli mondjuk az osztályba, akkor, vagy osztálytársainak, akkor ez már egy szép kis ilyen gyerekkori awareness-t ki tud építeni, ha jól alakul, vagy hát kinézik és lehülyézik, és akkor ő se csinálja, de hát ez nyilván meg a szociális kör eldönti, hogy mivé válik ez. De ezzel sokat kell foglalkozni, és szerintem ezt még a másik podcastben, az ezben beszéltünk is, vagy terveztük ezt évekkel ezelőtt, vagy hónapokkal ezelőtt, hogy arról kicsit beszélgetni, hogy szülőként hogyan viselkedünk, hogyan védjük a gyereket, mikor engedjük ki a tűz közelbe, idézőjelbe, tehát hogyha egyszer már elindul az internet felé, akkor ugye teljesen tiltani nem lehet, nem szabad egy idő után, teljesen engedni se, és hol van az a határ, meg milyen védelmi mechanizmusokat tudsz te beépíteni, vagy kell beépítened, akár csak az otthoni wifi-nek a szűrése, vagy megfigyelése, de ugye akkor már te vagy a nagy, tehát a big header, meg a az úgymond jótékony, de hát attól
elnyomó.
Még az ő személyes, hát igen, elnyomó.
Igen.
Szóval, hogy meddig egészséges úgymond félteni a gyöheket, és csak az ő érdekében megfigyelni, vagy védekezni, vagy honnan tudod, hogy megbízhatsz benne. Tehát, hogy nyilván ez ugye, ezek mind ilyen nevelési kérdések is, de ugyanakkor meg egy gyermeki naivitást nem tudsz teljes mértékben, vagy én legalábbis nem tudnék teljes mértékben kiengedni nagyvilágba, és azt mondani, hogy nem fog semmit csinálni, hiszen nem tudom mindenhez felkészíteni, és az meg nem szívesen szembesülnék, hogy valaki mondjuk elcsalogatja, akár internetről indulva, vagy akár személyesen. És ugye azért ezt talán Szab mesélt az előző adásban, vagy az előző előttibe a Comedy Hackernek a tesztje, hogy csalogat aki a macival a kislányt az emberke, és hát ezek tök valós dolgok.
Úgyhogy ebbe is... Pete volt. Tehát az egész internet egy olyan történet, hogy magát a technológiát ráengedtük a népre, most már lassan 20-25 éve, tök durva, és hogy semmilyen kontroll hivatalosan nincs. Tehát ott van például a fegyvertartás, aminek van ugye több száz éves múltja, ott van az autózás, annak is van azért már egy 200 éves múltja, és létezik fegyvertartási engedély, meg jogosítvány, és felelősségre lehet téged vonni, meg van rendszámod, meg van a fegyverednek sorszáma, stb. És nekem ez az internet, ez olyan, azzal a tudással, amivel most rendelkezem, én azt mondom, hogy ez olyan, mintha a gyerekeink 200-zal mennének az autópályán, és közben lövöldöznének, úgyhogy se jogsiuk, se fegyvertartásiuk nincs, és senki nem kontrollálja őket, és senki nem foglalkozik velük.
Ebben van valami.
Igen, csak ezt meg kiadja ki. Tehát, hogy mivel mindannyian tudjunk, akik felnőttként élnek ebben a világban, és nem struc módon viselkednek, hogy mivel egy kormányzati szerv, vagy egy bármilyen központi, úgymond hatalom, hülye szó, vagy hülye kifejezés, de mivel egy központi szerv csinál egy olyan szabályozást, vagy bármit, addig rég meghaladott, és túllépett az egész, tehát hogy már nem, tehát pont ez a baj az informatika oktatással is, és nem beszélve a security-ről, csak az alapinformatika, hogy mivel csinálnak egy tantervet hozzá, ami majd jól megtanítja az újakat, vagy a diákokat, addig az már olyan szinten elavult, hogy már nincs értelme tanítani.
Persze.
Na most, hogy ráhúzzuk még a, és ez csak az iskola, de ez még hozzá az állami tötymörgés, mondjuk így, és ezt nem feltétlen Magyarországon gondolom, vagy értem, hanem azért ezt akár Németországban is, tehát ott is azért az állami, mondjuk úgy igazgatás, az ott se a leggyorsabb, és a bürokrácia, úgyhogy ez nehéz. És ki az, aki megcsinálja? Tehát ezt lehet non-profit alapon, lehet iskolákkal, de ilyen igazolványt, vagy ilyen, nem tudom, internet útlevelet azért nehéz lenne hitelesen megcsinálni. Tehát én például nem tudnám, hogyan tanítsam, kinek, mikortól,
yeah.
De nem kell túl messzire menni, ugyanez a biciklizés, tehát, hogy sokszor beszéltük már, és szerintem mindannyian, hát most mindannyian fixivel járunk, meg a hek és lángos alapvetően minden host fixivel jár, van, aki féke, van, aki fék nélkül, de hogy kőkeményen ringázunk egy ideje, és mégis azt mondjuk, hogy a ringások idióták, és szabálytalanok, és nem kéne a forgalomba lenniük, mert egyszerűen nem ismerik, vagy ha ismerik, akkor nem tartják be a kereszt. Tehát, hogy én a mai nap láttam ismét magam mellett elvonulni egy apukát mögötte a kisgyerekkel, úgyhogy át a négysávos pihoson. És így nem értem. Tehát, hogyha már egy ilyet nem tudunk szabályozni, akkor miért várjuk azt, hogy az internetet lehessen szabályozni, ahol ugye fiataltól idősig mindenki ott van, és mindenki jelen van, és mindenki alanyi jogon hozzáfér. Tehát egész addig szép és jó, amíg mondjuk ugye a korunkbelit megtanítjuk, meg ők remélhetőleg van is egy alaptudásuk hozzá, de azért van itt nyugdíjas korosztály, meg van itt fiatal korosztály is, aki nem feltétlenül tudja ezt. És itt főleg az összes ilyen digitális okmányirodák, meg egyebek, tehát hogy nyilván azért nincs még digitális, nem azért, mert tökéletlen a magyar kormány, hanem egyszerűen azért, mert hogy fel kell készülni arra, hogy azért még el kell látni manuálisan is, vagy hát offline is az embereket, és a kettőt fenntartani az elég kaotikus tud lenni, tehát hogy ez mindig egy ilyen fék, hogy ezért nem lehet digitálisan csinálni mindent, és mindent a korszerűsítésbe benyomni, mert jön egyszer egy 60 éves nénike, hogy oké, köszönöm, és akkor most én hogy csinálok adóbevallást, mert hogy alapvetően nem tudom, mi az a Java, nem tudom, mi az az ABEV, és így tovább. Oké, most már ez hülye példa, mert ezt megváltoztatták, és tök jó megoldások vannak rá, de azért biztos vannak az életben még olyan helyek, ami ez nem kivitelezhető.
Na, én a klasszikus kedvenc linkemmel én ezt rövidre zárnám. Egyszer voltam egy oktatáson, ahol ilyen civil, vagy nem tudom, ilyen háztartási awareness-t tanítottak, illetve biztonsági szakembereket kértek fel arra, hogy önkéntesként tartsanak iskolákban ilyen előadásokat, vagy bárhol a civil szférában. Lényeg a lényeg, hogy saferinternet.hu, ezen az oldalon van fönt teljesen ingyenesen minden anyag, ebből egy tanár kigyúrhatja magát, vagy egy hozzánk hasonló IT is kigyúrhatja magát, és ez egy worldwide egységesített tananyag, komplet lefordítva magyarra, hogy hogyan kell ezt elmagyarázni a gyerekeknek példákon keresztül, és ha valakit ez érdekel, ott kigyúrhatja magát, és ha csak a szomszéd gyereknek mondod el, már jó, ha még elmész egy iskolába is tanítani, akkor az wow, saferinternet.hu-n ott van minden, csak le kell szedni.
Ez sok esetben cégeknél kell kezdeni, mert ha külnézek a kollégáinknál, azért ott is van mit, meg van hova, pedig mi egy viszonylag felvilágosult, és hogy is mondjam, napfakész cég vagyunk ilyen szempontból, sok kis awareness kampánnyal, de simán. Tehát simán
hát és hogyha
ez... Feldelepítettem a szoftvert az egérhez, aztán lehet, hogy megcseszem vele az egész gépem.
Hát ha ez már kötelező, nem tudom, az oviban, általános suliban, és fölhomályosodnak, akkor képzeld el, hogy mit a 30 éves korára, mire oda kerül, hogy te fölveszed a céghez, onnantól már fel sem merül, hogy hülye legyen hozzá.
Ja.
Szép új világ.
Beszélgetünk másról? Már kicsit elnyűztük a témát.
Ja, hát erről lehet hetekig, hónapokig beszélgetni, persze. Nem, ja, más biztonsági incidens engem nem ért a napokban.
Nehéz is. Bekerült a trellónkba, és nem tudom ki által, hogy egy gay dating app több millió user-t érintő törés volt.
Jóban megnézed, ott van rajta a ninja jel. Igen, mert hát ez a szokásos fürdőkádas böngészős történet, mindig meg átnézem esténként.
Fürdőkádban gay dating oldalt nézeget?
Persze, miért más nem? Na mindegy. Ja. Szóval mindig átnézem a security híreket este a nap végén, és ott kaptam fel a fejem arra, hogy ez a Grindr nevű igen, ez egy ilyen gay dating, tehát ez a melegeknek a társkereső oldala, egy ilyen mobilapja, és az ehhez tartozó szerver háttér felhasználók millióinak a privát adatait, üzeneteit, lokációit és egyéb metaadatait szolgáltatta ki valami hiba folytán. Úgyhogy ezt gyorsan bedobtam a kis közös trellónkba, hogy említsük meg és beszéljünk róla, mert társkeresésre rengeteg mindent használnak a felhasználók. Van ez a Happn nevű tool, amivel lokáció alapján lehet társkeresni. Tökéletesen be tudtam azonosítani vele felhasználókat a villamoson, akik velem együtt utaztak. Csak azért, mert meg lehetett találni azokat a képeket, amiket ők, mert ugye mert névtelenül vannak fent természetesen, mármint hogy nem azzal a névvel, ami a mit tudom én, Facebook profilnevük, de mondjuk a képei között voltak olyanok, amik hashtaggel voltak ellátva, a hashtag pedig eléggé egyedi volt ahhoz, hogy Instagramon mondjuk, mit tudom én, 15-20 kép legyen belőle, ott volt közte, profil meg volt, user beazonosítva, ennyi. Na, de ez most megint csak egy mellékszám, mert elkalandoztam. Tehát ezeknek a társkereső alkalmazásoknak, mert sokan ezeket a dolgokat, ezeket titokban akarják csinálni, ezeknek a dolgoknak megvan az a rizikója, hogy le lehet velük csúnyán bukni, vagy úgy, hogy feltörik az adatbázist, leszedik az adatokat, és aztán megzsarolják a céget, hogy fizessen, különben a felhasználók adatait kiteregetik. Ez volt a... Melyik volt? Mondjátok?
Egy amerikai oldal volt.
Ez volt az Ashley Madison botrány, ahol kimondottan arra mentek rá, hogy a megcsalásra játszottak. Tehát ez kimondottan azért készült az az oldal, hogy akik meg akarja csalni a társát, az oda a titokba beregisztrált, és akkor mindenki ilyen volt, és akkor ott mentek a keresztbe szvingerelések, és ugye ez volt ennek a veszélye. Itt meg hát ugye nem kell magyarázni, hogy nem mindenki vállalja fel azt, hogy ő neki a nemi identitása az más, mint a többieké, vagy mint amit ő képvisel, vagy hivatalosan lehet róla tudni, tehát mondjuk, hogy meleg, és ez igen kellemetlen tud lenni, amikor kiderül és szembe jön az, hogy hello, láttalak az adatbázisban, vagy láttalak a felhasználó listában. Na mindegy, nem is tudom, mit lehet még erről mondani. Igen, hát itt lokációtól kezdve minden van. Linket azt betesszük a show notes-ba. Ennyi, résen kell lenni. Ez fontos.
Hát,
nem igen, mindegy, főleg, melyik résen.
Nem mindegy, kinek melyik résen. Pont ez a szép, hogy mindenkinek van rés.
A pajzson.
Jut rés mindenkinek.
Ez eléggé leolvasztott az agyamat ez a hír most. A másik nagy hír volt utóbbi hetekben a Total Meltdown, ami kicsit felkavarta a vizet ismét, hiszen nem gyakori az, hogy inkább úgy mondom, sajnos nem ritka, hogy egy sérülékenységnek a javításával egy újabb, annál sokkal nagyobb és sokkal komolyabb sérülékenységet nyit meg az adott cég. És ez így volt a Meltdown, Total Meltdown esetében is, hogy a Microsoft patchelte a Meltdown és a Spectre környékén feljött sérülékenységeket, és ezáltal egy nagyobb és komolyabb lyukat generálva így a dolgokban. Annyi az előny, hogyha jól tudom, akkor csak Windows 7 érintett, illetve ez nem teljesen igaz, mert Windows 7 és Windows Server 2008, ami kellemetlenebb, hiszen olyat még használnak elég sokan. Van esetleg egy kis köznyelvi érthető bármilyen véleményetek erről, gondoltatok erről, mert nekem ennyi az, ami tudok róla, illetve hát a management bullshit még hozzá, ami nem biztos, hogy érdekes.
Ja, az R2-es. Igen, mert ugyanazt a kernelt használja a Windows 7 64 bites változat, és a Windows Server 2008 R2.
Tök jó meg minden, de ugye nem feltétlenül lehet patchelni, tehát aki a januári-februári patcheket feltette, az védett Meltdown ellen, viszont a Total Meltdown ellen nem, és Windows 7-re van a márciusi patch, illetve nem, bocs, az áprilisi patch, ami kijön, az foltoz ugyan, de ugyanakkor a Windows 2008-at meg nem, tehát szervere nincs, tekintve, hogy ott vannak VMware-es hálózati konnektorok, amikkel összeakad ez a patch, és hát elég sok helyen üzemeltetnek így, hogy vannak bizonyos VMware-es komponensek a gépen, amik miatt nem lehet patchelni, és hát így igen, nagyvállalati környezetben sérülékenyek maradunk, ami gáz. És ezt ugye Microsoft idézte úgymond elő, tehát hogy nyilván erre majd jönnek megoldások, meg patchelik, meg javítják, csak hát kellemetlen, hogy bejavítottak egy foltot, és nyitottak egy sokkal hangosabb, sokkal nagyobbat, ami ahogy a kolléga fogalmazott, Samsung Béla, hogy így eddig a kevésbé dilettáns és hozzáértők írtak hozzá POC-t, viszont most az összes dilettáns és kb. Kettőt kattintani tudja exploitálni azokat az információkat, amik ott vannak, például egy VMware-es, vagy egy akár, mit tudom én, Citrix-es szerveren a memóriában lévő összes információt, az összes többi usernek az információját, ami gáz. Úgyhogy kb. Ez, amit én tudok erről, és fura, hogy ez így létezik ilyen, és hogy előfordulhat a világban ilyen. De hát ez, nem vagyunk biztonsak.
Ez tipikusan az az eset, amikor lejted a telefonodat, és hogy ne essen le, ne törjön össze, leveszed lábbal, de olyan bénán veszed le lábbal, hogy belerúgsz, és elrúgod baromi messzire, és rommá törik. És ezt én ilyet a saját szememmel láttam, tehát még a régi nyomógombos telefonok idejében egyik barátom Miskolcon ezt eljátszotta, tehát így nyomkodta, meg gyújtott rá, közben bénázott, leesett, laza akart lenni, hogy ő leveszi lábbal, tír, elrúgta, betonon meg rommát tört a telefonja, és na ez ugyanez, tehát volt egy sérülékenység, ami mit tudom én, 120 kilobajt per szekundum sebességgel, mindenféle side channel trükkökkel, speciális programozási megoldásokkal képes volt olvasni a kernel memóriából az ember, és ezt javították úgy, hogy most már csak egy bitet rontottak el. Az egyik jogosultsági táblának az egyik bitjét, az egyik hát igen, egy permission bitjét állították át arra, hogy az egész memória tartalom, az egész kernel memória tartalom felhasználói jogosultsággal írható és olvasható legyen minden processz számára. És le van tükrözve nekik szépen. A teljes memória tartalom le van képezve, így gigabajtos sebességgel, tehát az eddig 120 kilobajttal lehetett csak olvasni, most gigabajtos sebességgel, trükkök nélkül, olvasható, írható a teljes memória tartalom. Mondanom se kell, hogy ezzel lehet kódot végfuttatni, tetszőleges programkódot futtatni, lehet vele hash-eket gyűjteni a memóriából, ugye ha kódfutatás van, akkor lehet vele jogosultságot emelni, tehát ugye user voltam, felhasználó voltam, akkor rendszergazdává válok, és még sorolhatnám, hát mindent lehet vele, szóval, ja, ügyesek, én ezt úgy hívom, hogy ez a felállva tapsoló kategória, és igen, nem mindent javítanak benne. Annyi előnye van, hogy a 32 bites változatokat nem érinti, de hát manapság már nem nagyon használnak 32 bites oprendszereket, főleg nem szerver oldalon, tehát a Windows Server 2008 R2 rettentő sok helyen használatban van, és igen, ez 64 bites általában. A Windows 7 az mondjuk annyi kicsit nyugtató még benne, bár ROM már lehet használni, tehát ROM már rettentően ki lehet használni, de 2020 januárjában elvileg megszűnik a support rá, úgyhogy akkor majd kivonul szépen, de hát gyanús, hogy ez lesz most a korunk XP-je, ez a Windows 7.
Közel se biztos, hogy az, hogy nem támogatják, attól még le is fogják csehelni, tehát sokan még mindig XP-n vannak, főleg így állami, meg egyéb környezetben, ahol még működik, és ugye azt mondjuk, hogy működik, akkor nem nyúlunk hozzá, úgyhogy ez nem engem nem ment meg, úgymond, vagy nem érzem magam biztonságban.
Sovány vigasz.
Ja. Oké, akkor haladjunk tovább a honeypotokhoz. Ha van kedvetek, ja, bár mondjuk már majdnem egy hátmegyed órája beszélgetünk, de szerintem...
Ja, ezzel akartuk kezdeni, nem?
Hát igen.
Ja, na, csapjuk ki a mézes csuprot. Na, szerintem csapjuk. Van itt még egy negyed óra, szerintem annyit ér kb. A téma, de amúgy izgi. Én be is töltöttem magamnak egy ilyen oldalt, itt most rohangálnak a támadások leföl, tök cuki.
Ezek jók egyébként, ezek jól néznek ki. Nagyon hasznos dolog a honeypot, a mézes csupor, mert ez egy olyan dolog, amire így rámennek a támadók, meg a fertőzött gépek. Ezek célpontot keresnek. És akkor inkább találjanak egy előre odatett mézes bödönt, mint az értékes erőforrásokat. Persze meg fogják mind a kettőt találni, de az előre odatett mézes bödön, az természetesen fel van könnyítve annyira, hogy ott benne mindenféle komolyabb erőfeszítés nélkül tud garázdálkodni. Ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy a honeypotok megvalósítása az gyakorlatilag többféleképpen történik. Vannak a magas interakciójú honeypotok, olvastam valami könyvet a virtuális honeypotokról, és ott ezt az elnevezést használták, hogy magas interakciójú, vagy inkább magas interakciót lehetővé tevő honeypotok. Ez azt jelenti, hogy sok mindent lehet vele csinálni. Tehát nem csak az van, hogy 3-4 parancsot emulál, vagy szimulál, meg válaszolgat úgy, ahogy kéne neki válaszolnia, hanem ténylegesen ott van egy ilyen rendszer. Például, ha felrak az ember egy virtual boxot, VirtualBox-ra egy Windows XP-t mondjuk. Megfelelően felszoftverezi, hogy ez logoljon, naplózzon mindent, és kiteszi az internetre. Természetesen tűzfallal levédi, mert azt nem akarja, hogy megfertőződve elkezdjen tovább támadni a honeypotja, mert akkor ő is támadóvá válik. Na mindegy, szóval, ha csinál egy ilyen gépet, és ezt kiteszi az internetre, akkor ezzel gyakorlatilag egy magas interakciójú honeypotot hozott létre, mivel aki megtámadja ezt, az mindent tud vele csinálni, amit egy valós Windows XP-vel tud csinálni. És akkor ő azzal ott elszórakozik, mi meg tudjuk naplózni azt, hogy mit csinált, mivel csinálta, hogyan csinálta, milyen eszközöket használt, honnan töltötte le az eszközeit, a támadó, meg ilyesmi.
Tehát akkor, hogyha jól értem, a honeypotnak nem az a célja, hogy eltehelye a támadást, és őt támadják, nem minket, hanem az a célja, hogy megfigyeljük, hogy a támadó hogy viselkedik, és ebből mi tanuljunk, hogy utána úgy védjük a valós célpontjainkat.
Na, várjál, még jobban lebutítom, hogy én is értsem, tehát, hogy mit csinál a hacker, mászkál, és keres szervereket, gépeket, amiben távolról benyomulhat, ez meg egy olyan gép, amint nyilván nem történik semmilyen hasznos dolog, hanem ez direkt azért van odarakva, hogy a csóka jól érezze magát, és és bemenjen és mókoljon, és ez a magas interakciójú történetnek meg az a fordítása, hogy ez a cucc tényleg viszonylag realisztikusan reagál, tehát egy virtuális, emulált valami, viszont a támadó egy darabig elhiszi, hogy ő tényleg egy igazi környezetben van, és próbál behatolni, és miért jó ez a szakembernek, ugye említettük, hogy be van kapcsolva a logolás, azt figyeljük, hogyha bejön ide bárki, legyen az automatizált vagy manuális valamilyen kártékony dolog, akkor ez mit csinál, és mivel próbálkozik, és ezek a nagy honeypot hálózatok gyakorlatilag az egyik fő haszna az, hogy ilyen statisztikai alapon kimutassuk, hogy mik a népszerű támadások, és hogyan, mivel próbálkoznak az emberek. Ez kicsit olyan, mint az allergia teszt kb. Vagy nem tudom, vagy a placebo, hogy megnézzük piciben, hogy körülbelül mi történik, és akkor abból lehet valamire következtetni.
Igen, pontosan így van. És vannak az alacsony interakciójú honeypotok, amik pedig gyakorlatilag programok, kis szoftverek, amik úgy viselkednek, mintha ott lenne mögöttük, vagy mintha ők egy teljes operációs rendszer lennének. Például egy jó példa erre az a honeypot, amit én most telepítettem a napokban, vagy hát a hetekben. Ez a Dionea nevű open source honeypot. Nagyon jó cucc, tud fájlmegosztást, ezt Windows-os fájlmegosztást szimulálni, meg FTP-t, meg leütöttem itt a lámpát közben, tehát FTP-t, meg még egy csomó mindent, és ezeket a szolgáltatásokat úgy emulálja, mintha ott lenne ténylegesen egy szerver, ami ezt csinálja, mármint egy komplett erre oda helyezett operációs rendszer, de valójában ez csak egy darabig tudja elhitetni, mivel neki le van korlátozva, le van fogva a keze, hogy mit tehet. Egy ilyen kicsit, mint ha bemész egy tükrökkel telerakott szobába, akkor ott egy pillanatra azt hiszed, hogy ott mi minden van, és aztán ha azért jobban szétnézel, rájössz, hogy igazából minden fal ugyanazt veri vissza, és valójában csak egy 3 négyzetméteren vagy, de úgy érzed, mintha ténylegesen egy óriási teremben lennél. Ugyanez van ezzel is. Az alapvető parancsokra válaszol, sőt, általában úgy írják ezeket meg, hogy a támadás, tehát belekódolják a jól bevált támadási módokat, és azokra úgy válaszol, ahogy az elvárt a támadótól, vagy a vírustól, vagy a malvertől, ami éppen terjedni próbál. Tehát ezeket belérek, és akkor ők naplóznak. Naplóznak különféle fájlokba, különféle módokon, és ezekből mindenféle statisztikákat lehet készíteni. Az enyém, amit én összedobtam, az például minden nap kigyűjti egy HTML fájlba, és elhelyezi egy directory-ban, ahol meg lehet nézni azt, hogy aznap mely hostok, mely IP címek kapcsolódtak hozzá, és beszélgettek vele. És akkor ezek alapján lehet tudni azt, jó eséllyel, hogy kik azok, akik vagy fertőzöttek, vagy célpontot keresnek, mondjuk, mit tudom én, mert kíváncsiak arra, hogy mit tudnak a hálózaton találni. Ugye, vannak ilyen kíváncsi felhasználók, és akkor ugyanezt megcsinálja hetente is, meg még valami grafikont is rajzol, nem mindegy. Szóval igazából ezekre nagyon jók ezek a honeypotok. Rengeteg féle van. Lehet ezekből csinálni elosztott rendszereket is, tehát meg lehet azt csinálni, hogy többet is rakunk egymás mellé. Például föl lehet dobni egy szerverre, egy hardware-re, egy virtualizációs környezetet, és akkor telerakni különböző virtuális gépekkel, különböző magas és vegyesen alacsony interakciójú honeypotokkal, és figyelni azt, hogy mi történik, és akkor lehet látni azt, hogy mozog például egy támadó, feltörte az egyiket, akkor megy tovább a következőre. És ezeket szépen meg lehet nézni, és le lehet követni. Ami még fontos a magas és az alacsony interakció szintű honeypotoknál, vagy honeypotokkal kapcsolatban az, hogy hogyan állítjuk vissza az állapotát ennek a honeypotnak egy támadás után. Mert ugye, amikor a magas interakciójú honeypotra, mondjuk a ténylegesen megvalósított Windows XP-re példaként, amit említettem, bemegy egy támadó, és azt kompromitálja, akkor az kompromitálva van. Tehát a következő, aki bemegy, már nem biztos, hogy fel tudja ugyanúgy nyomni, mint az előző, és akkor már kicsi csalás lesz az a visszajelzett értékekben, tehát akkor azt vissza kell állítani eredeti állapotába. És az melós, tehát az macerás. Míg az alacsony interakciójú honeypotok, mint a Dionea például, vagy a Honeyday, meg társai, ezek nem kompromittálódnak valójában. Tehát nem változtatják meg az ő viselkedésüket, a kódjukat, nem törhetők föl ténylegesen, hanem csak úgy csinálnak, mintha feltörték volna őket. De igazából ez belég van kódolva, és amikor a támadó lebontja a kapcsolatot, akkor ők visszaállnak maguktól alapállapotba gyakorlatilag. Ez ugye azért jó, mert magukra lehet őket hagyni, és nem kell attól tartani, hogy ők majd tovább fognak fertőzni a hálózaton, nem kell attól tartani, hogyha nem állítom vissza eredeti állapotába, akkor már nem lesz ugyanaz. Nem kell attól tartani, hogy valaki megveti a lábát benne, és footstepnek fogja használni, és gyakorlatilag pivot pointnak, vagy hát, hogy mondják ezt magyarul? Hát ilyen sarokpontnak használva, bázisnak használva ugye a hálózatunkban, akkor majd onnan fognak tovább terjeszkedni és nézelődni. Tehát ez az előnye az alacsony interakciójú honeypotoknak, cserébe egy szofisztikált támadó, egy rutinosabb igazi hacker, most nem egy malware-ről beszélek, egy WannaCry-ról, hanem arról, aki ténylegesen ott egy pentesterbe akar menni, hát azért az elég hamar ki fogja szúrni, hogy hát azért ez nem úgy válaszolgat, ahogy kéne nekem. Remélem érthető
van
volt.
Van nekünk ilyenünk? Hát szerintem érthető volt egyébként. Akinek esetleg kérdése van hallgatók közül, még jobban szeretné megérteni, az nyugodtan dobáljon minket Telegramon, vagy akár Twitteren, vagy ahol jól esik. Én nem igazán tudom azt, hogy milyen, tehát hogy a ti, mint hallgatók szempontjából ezt hogy kéne tovább fejtegetni. Aki akar otthonra csinálni, annak tudsz valami manuált, vagy ilyesmit mondani? Tehát, hogy van olyan leírás, ami full A-ról B-re, vagy A-tól Z-ig leírja, hogy hogyan kell egy honeypotot felállítani, vagy ez így mindenki magának találja meg, és fejleszgesse ki?
Hát egyrészt van egy nagyon jó könyv, amit én elkezdtem olvasni. Ez végigvisz egészen onnantól kezdve, hogy amit elmondtam, hogy a virtuális gépek telepítése, hogy működik egy virtuális környezet, stb., hogy lehet ebből honeypotot csinálni, egészen odáig, hogy azon keresztül, hogy milyen szoftvereket kell telepíteni egy honeypotnak használt virtuális gépre, meg a virtualizációs környezetre, azért, hogy naplózhassuk azt, hogy mi történik a gépen, egészen odáig, hogy az alacsony interakciójú honeypot szoftvereket, mint a Dioneát, a Honeydayt és még társait, hogyan kell konfigurálni, telepíteni, honnan le kell letölteni, mit kell forrásból lefordítani, stb. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket tök jól leírja. Ennek a címét, meg az ISBN kódját, ezt majd bedobjuk a hogy hívjánkba. Show notes-ba.
Ezt show notes-ba küld el, és akkor beteszem.
Ezt elküldöm. Ezt nagyon érdemes elolvasni, nem mai kiadás, talán 2008-as, vagy valami ilyesmi, tehát 10 éves, de időtálló. Tehát fogtam, elővettem és megcsináltam belőle, pikpak, meg tele van vele egyébként az internetek is, az összes internetek tartalmazza ezeket. Hát olyanokra érdemes keresni, hogyha valaki honeypotot szeretne építeni, hogy először is fejben el kell dönteni azt, hogy milyen honeypotot akar. És én most a szolgáltatásról beszélek. Például, hogyha én egy Windows File Sharingre akarok egy honeypotot, akkor az annak a protokollnak ugye SMB a neve, akkor azt mondom, hogy open source SMB honeypot how to piff ezt így be a kedvenc keresőbe, és akkor lesz találat, mert kb. Mindenki, aki összedobott már egy ilyet, az írt róla egy write-upot, vagy white papert, vagy how to-t, vagy knobhovot, mindegy, és akkor ezzel a kalapján ezt meg lehet csinálni, és akkor kell vele kísérletezni. Gyakorlatilag ez a módszer.
Ja, kedves hallgatók, hogyha van kedvenc honeypototok, vagy leírásotok, vagy ötletetek, hogy mit lehetne honeypotolni, mit tegyünk a mézesbödnömbe, akkor dobjátok, kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit, vagy hogyan gondolnátok, vagy tennétek, ha foglalkoztok ilyesmivel, és ha még foglalkoztok. Van-e még valami, ami bennetek ragadt, és mindenképpen szeretnétek ezen a héten megosztani a hallgatókkal?
Hirtelen nincs. Én mennék PUBG-n,
sem lehet.
Én azon gondolkodtam egyébként, ilyen future témának kidolgozom, tehát egy cliffhangerként szívesen itt hagynám a hallgatóknak, hogy engem az utóbbi időben erősen beszippantottak a különböző online shooterek, többek között a PUBG meg a Fortnite, és belegondoltam, hogy ennek lehet-e bármilyen biztonsági kockázata az egyénre nézve, és én ennek fogok utána kutatni, tehát az online játékok és az azzal kapcsolatos biztonsági kockázatok.
Egyébként nem feltétlenül a security részéhez, tehát hogy az online játékok biztonságához, de egyébként ahhoz is volt előadás, ami nagyon szépen megmutatta, hogy ugye a legtöbb ilyen MMORPG használ valamilyen addont, valamilyen bármit, tehát itt most főleg a WoW-tag nézek, mert hogy oda nagyon sok kiegészítő és nagyon sok ilyen kis tool volt, amit lehetett használni ahhoz, hogy a játékot könnyebbé tedd, vagy kényelmesebbé tedd, és olyan volt viszont, ami elkezdte az adatokat kibányászni a játékból, és az alapján neked segíteni, illetve olyan is volt, hogy az akkontodat lopta el konkrétan. Tehát, hogy van ilyen, nem tudom, PUBG és egyebek által van-e sérülékenysége, de a legtöbb online játéknak van egyébként, hogyha nem megfelelően játsszuk. És pont ezért indultak el most a játékfejlesztők, vagy a gyártók is abba, hogy a saját kis konzoljukról indul a játék, nem a játék mit tudom én exéjével, hanem volt egy ilyen launcher, ami mindig megnézte előbb, hogy jó-e a, tehát hogy nincs-e belepiszkálva a játékba.
Igen, igen.
Pont, hogy ne tudja elcsalni. Tehát, hogy azért ennek voltak így dolgai. De ja, kíváncsi vagyok, érdekes lehet, hogy ennek van-e bármilyen vonzata, meg így maga ugye az Xboxnak is, meg a PlayStationnek is a sztorjait, meg az online dolgait rendszeresen feltörik, mert rendszeresen támadják, tehát hogy ez igen, ez okozhat kiesést, főleg így köhetsen környékén szokták ledoszolni a szerveiket, hogy senki ne tudjon játszani. Nekem tavaly pont ezzel volt a bajom, hogy nem tudtam filmet nézni az Xbox-ról, mert hogy ő előbb hazakommunikált a saját gépeihez, és mivel azt éppen ledoszolták, ezért oké, hogy játszani nem tudtam, de filmet sem tudtam nézni az eszközön, online legalábbis. Nem ment a Netflix rajta. Oké, nézzük, várjuk, kíváncsi vagyok.
All right.
Az jutott eszembe, hogy valamelyik következő adásba kódoljunk.
Eszembe egy csomó német jutott.
Kódoljuk már bele a valami üzenetet. És akkor én ilyen feladatként, hogy aki megfejti, az kap valamit. Ha más nem, akkor sikerélményt, hogy elment egy helyre, mondjuk koordinátákat rakunk bele. És akkor
nem, hát egy titkos rész lesz, amiben nagyon titkos security dolgokról beszélünk, és akkor ezt csak ő töltheti le.
Ja. Egy URL. Tök jó. Na, valamit kódoljuk bele. vagy a hangcsápó, vagy mit tudom én, megcsináljuk. Jó, na, szuper, imádom az ilyesmit.
Így van, simán, és az adás elején elhangzott ilyen nemi hovatartozás témához csak annyi bölcsességet még hozzá szeretnék fűzni, hogy semmi esetre se legyetek résre hajlóak. Jó éjszakát!
Oké, okay. Hello, hello!
Sziasztok!